Kicsit sok volt most a készülődés, de sok minden bemutatni valunk van, meg gondolom, hogy többen viszonylag keveset aludtak nagyon nemes célokért, úgyhogy mindig gondolok rá, hogy ugye figyeljenek oda, mi ugye nem olyan vagyunk, mint a rendőrség, meg a katonaság, hogy egyenruhát viselünk, és akkor látszunk rólunk, hogy kik vagyunk, meg mik vagyunk, de azért... Hogy mondjam, szóval a nyilvánosság előtt mindig úgy viselkedni, ugye, hogy egy műegyetemista az illik, hogy a szakmánknak a reputációját azt próbáljuk megőrizni, meg erősíteni. És most úgy érzem, hogy ami tegnap este volt itten az ország nyilvánosság előtt, hogy ugye a Bocskai úton ezt az őrült sorbanállást a választásoknál milyen szépen és türelmel és mennyien végigcsinálták, az azt hiszem mindenki tudja, hogy ez jó részt a műegyetemistáknak volt köszönhető, mert a műegyetemisták voltak itt jó részt, akik ugye itt próbálták leadni a szavazataikat, és ez mindenképpen szép dolog volt, szóval úgy érzem, hogy ez tényleg öregbítette a műegyetemnek a hírnevét. És hát ahogy látják, van itten bőven tennivaló a maguk generációjának majd, és ugye szoktam itt mondani időnként viccesen, hogy maguk lesznek az országnak a vezető értelmisége. Nem vicces, én ezt komolyan szoktam mondani, csak mindig olyan mosolygás szokott lenni a teremben, mint amikor a gyereknek szokta az ember mondani, hogy egyszer majd föl fogsz nőni, és majd te is meglátod, meg hasonló. Hát közel van ez már nagyon a maguk esetében. Na mindegy, szóval ez mindesetre, ez mindesetre tényleg olyasmi volt, ami úgymond méltó volt a szakmánkhoz, meg a műegyetemistákhoz, meg a műegyetemhez. Na, de most ugye az első számú dolgunk az az, hogy tanuljunk, és ugye abban maradtunk, hogy a dinamika után most a rezgést annal foglalkozunk. Ez ugye egy ilyen nagyon fontos területe a mérnöki fejlesztéseknek, sőt a fejlesztésnek az élvonalába tartozik, meg a tervezésnél. Bár rengeteg régi dolog is van itt a rezgéstamból, vagy lengéstamat ismerünk, de manapság ugye ez már kulcsfontosságú vált, és a gépek közötti különbségtételnél, hogy melyik a jobb, mint a másik, ez egy nagyon fontos szemponttá vált. Ugye a fél év első felében foglalkoztunk az egyszabadságfokú lengőrendszerekkel csak, azon belül is kollégánk, rázódjunk bele, azért kezdeni így átismételni, mi volt a fél év folyamán, hogy visszarázódjunk most egy kicsit a rezgéstamba, jó? Tehát először az egyszabadságfokokkal foglalkoztunk, az egyszabadságfokokon belül is legelőször csak a csillapítatlan, gerjesztetlen, lineárissal, aztán kicsit beszéltünk a nem lineárisokról, hogy azokat hogyan kéne kezelni, aztán beszéltünk arról, hogy ha csillapított és lineáris, akkor mit kell csinálni, ha csillapított és gerjesztett, a rezonancia görbéket, meg egyebeket kiszámoltuk, megbeszéltük, hogy hányféle gerjesztési típus lehetséges, és így tovább. És utána rátértünk a több szabadsági fokú lengőrendszerekre, és megbeszéltük azt, hogy itt bizony már a szabad testábrás, tehát a klasszikus dinamikás megoldás, az ugyan szép, meg bizonyos értelemben szemletes is, le kell rajzolni, el kell képzelni pontosan, hol vannak erők, gyorsulások, stb. De azért, ha bonyolultabb rendszerről van szó, és egy bonyolultabb, most már több dimenziós, másrendű differenciál egyenlet rendszert kell előállítani, akkor van erre egy sokkal jobb módszer, és így a másodfajú Lagrange egyenlet, és ezt is megtanultuk, hogy hogyan kell csinálni. Aminek a nagy előnye az, hogy nem kell az ideális kényszer erőket kiszámolni, és azokat úgymond meg lehet róluk feledkezni az egyenlet fölírásakor. Jó, és az elmúlt óra végén csináltunk is már egy példát, ugye, ami a távvezeték rezgéssel kapcsolatos alapfeladat, ami tulajdonképpen egy rugós inga modell. Ugye, és ezt az elmúlt órán meg is beszéltük, egy nagyon egyszerű dologról van szó, egyszerűen az ingának a szára, vagy ami tartja ugye ezt a tömeget, az tud rugózni. És ugye ennek a rugónak a merevségét, azt S-sel jelöltük, az itt lévő tömeget, azt M-mel. És akkor és volt még egy harmadik adatunk, nevetősen a rugónak a feszítetlen hossza, ugye, ezt neveztük L-nek. Az egész ugye a nehézségi erőtérben volt, és akkor ezekből raktuk össze a mozgásjelenteket, megállapítottuk, hogy ez egy kétszabadságfokú lengőrendszer, és ilyenkor ugye nem kell szabadtestábrát rajzolni, de ezt mindig ki kell írni a példa elején, hogy rájövünk, hogy a síkban egy anyagi pont két szabadságfokkal mozoghat, és megbeszéltük azt is, hogy a két koordináta, amit választunk, és ezt is mindig ki kell írni, az az R és a Phi, ahol az R az lesz a rugónak, a tömegnek a távolsága, innentől nézve, tehát ez volt ugye az R távolság, és a másik pedig a Phi szög volt, amennyivel ez ugye itten ezután kitér, és hát akkor nagyon fontos, hogy ebben az esetben ugyan adat az ugye az S, az M és az L, ugye sokszor az R-et azt ilyen adatként szoktuk kezelni, most ez egy időfüggő változó, tehát itt az RT és a FIT az lesz a kérdés, hogy ezek hogyan változnak az időfüggvényében. Jó? És adat pedig az az M, az S és ez a bizonyos rugófeszítetlen hossz. Jó? Akkor szépen megcsináltuk a rendszernek a kinetikus energiáját, most ezeket nem vezetem le újra, csak fölírom a képleteket. Ugye itt az ábrában is szépen berajzoltuk, hogy hogy jön ki az egy-kettemszer V négyzetből ez a viszonylag egyszerű dolog, és mivel most az R az függ az időtől, ezért jelent meg ott az R pont. Itt megjelent egy olyan furcsa kifejezés, amiben az R is függvény az időnek, meg a Phi pont is függvény az időnek, tehát a kinetikus energia, esetleg ide ki lehet így írni, az ilyen esetben az R-nek, az R pontnak és a Phi pontnak a függvénye. Tehát elég, már nem triviális módon csak sebesség jellegű mennyiségektől függ, hanem függ egy koordinátától is, jó? És aztán felírtuk ugye a potenciális energiát, ugye ahol egyrészt volt az 1/2 S-szer a rugó hosszának a megnyúlása, ez az R minusz L a négyzeten, és ezen kívül volt a nehézségi erőtérből ez a minusz M-szer G-szer R-szer koszinusz Phi, jó? És akkor ha felírjuk a T meg az út, akkor ez már mindent meghatároz, tehát innentől kezdve a másodfajú Lagrange egyenletek, az egy ilyen differenciál egyenlet rendszert ad. Ugye az első egyenlete az így származott, hogy a d per dt, d nagy t per dr pont. Hát ha valaki megcsinál néhány példát, akkor utána már ezek úgy szép lassan adódnak, jó, vagy jönnek. Tehát a q egy pontos egyenletet, vagy ha segíteni rajta lesz a QK pontos alak, akkor abból behelyettesen a Q egy helyére az R-et, és aztán ugyanezt megismételni a szögváltozóval is. És hát amikor a deriválásokat végigcsináltuk, akkor láttuk, hogy bizony elég sok, elég bonyolult tag adódik itten. Például lesz D nagy T per DR is. Ide még mondjuk írhatjuk, hogy itt az U, az R-nek és a Phi-nek a függvénye. A potenciál függvényben olyan túl sok izgalom nincsen. A kinetikus energiánál vannak izgalmasabb dolgok, mert ugye például, amikor a Phi pont szerint deriválok, akkor utána még marad egy időfüggő tag, itt az R-nézés, annak az idő szerint deriváltja, az elég bonyolult lesz. És akkor kaptunk meglehetősen összetett mozgásegyenleteket. Ugye az első az így nézett ki, hogy M-szer R két pont, mínusz M-szer R-szer Phi pont négyzet, plusz S-szer R mínusz L, és volt egy mínusz M-szer G-szer koszinusz Phi egyenlő nulla a végén. Ez volt az első egyenletből, ami számolt, a másik egyenlet pedig ugye ehhez volt csatolva, és úgy kezdődött, hogy M-szer R négyzetszer Phi két pont, plusz 2 M-szer R-szer R pont szor Phi pont. Ugye itt jött ki egy meglehetősen bonyolult, kollégák, csöndesebben, olyan hangosan beszélünk, hogy én hallom, hogy mit mondanak. Ugye fölfelé nagyon jól terjed itt a hang a teremben, úgyhogy plusz M-szer G-szer R-szer színusz Phi egyenlő nulla. Jó, valahogy így nézett ki a két egyenlet. És ugye megbeszéltük azt, hogy a másfajú Lagrange-nek az az egyik nagy előnye, hogy nem kell az ideális kényszerekkel vacakolni, tehát például, hogy ott mekkora erők hatnak, meg hasonlók, ezeket nem kellett kiszámolnunk. Rögtön ilyen másrendű differenciáját rendszerformájában adja, hogy az R és a Phi mind a két helyenben föltűnik, tehát csatolódik a két differenciáljelenet egymáshoz. És még egy nagy előnye van, hogy a relatív dinamikát úgymond nem kell tudni. Deriválni azt nagyon kell tudni, tehát a matematikát nagyon kell tudni, és nem szabad elhibázni ezeket a meglehetősen bonyolult deriváltakat itten. De valaki a deriválást precízen csinálja, akkor ki fog jönni jól a mozgásjelent, és olyan tagok, amik egy relatív dinamika feladatban úgy kéne fölismerni, hogy a Coriolis erőnek a nyomatéka erre a pontra, ugye ezt a múltkor megbeszéltük, hogy ez pont az, vagy hogy ez itt a centrifugális erő, az a mindenszer a szállítóerőnek egy speciális fajtája, ezek automatikusan kijönnek. Tehát nem kell úgymond a szemletünkre hagyatkoznunk, bár ebben a viszonylag egyszerű példában még lehetne szemlettel is csinálni, de egyre bonyolultabb esetekben ez a dolog egyre reménytelenebb. Jó? Na mostan persze mondhatják azt, hogy na most akkor örülünk ennek, most mit kezdünk egy ilyen differenciált rendszerrel. Ahogy mondtam, ezt az 1960-as években merült fel az, hogy most már mérnököknek is néha ilyen ronda differenciáltekre is rá kellett nézni, hogy ezzel mit lehet csinálni. És a 60-as években még, ugye például itt a tanszéken is, mikor ezt a problémát vizsgálták, megvannak itt a régi fotók, meg fényképek, úgy csinálták meg a mérést, hogy rátettek erre a végére ennek a rugós ingának. Először is bevitték egy sötét szobába, mert itt lehetett ugye előhívni a filmek előhívásához, volt egy sötét szoba. Sötét szobába erre rátettek egy ilyen kis elemlámpát, ami ugye lehetett csinálni ilyen villogós jelet, hogy így villogott, akkor utána kinyitották a blendét egy fényképezőgépnek, és akkor elengedték, és akkor ez így villogott, és nézték, hogy milyen pályán jár körbe az elemlámpa, és akkor utána a fényképfelvételeket próbálták elemezni, és nézni, hogy mikor mennyire rugózik, és mikor mennyire viselkedik ingaként, netán mikor dobja el magát annyira, az is előfordulhat, hogy meglazul a távvezeték, ugye földobja magát a levegőbe, tehát meglazul ez a rugó. Ugye ezek az egyenletek csak addig érvényesek, amíg a kis r az nagyobb, mint az l, mert ugye a rugót összenyomni nem lehet, akkor ki fog hajlani, tehát valahova esetleg azt azért meg lehet jegyezni, másfél Lagrange egyenletek, ha a kis r az nagyobb egyenlő, mint az l, tehát az rt, ez addig igaz, amíg az rt az nagyobb egyenlő, mint az l, amint az r egy olyan időpont adódik, hogy ez meglazul, akkor már nem ezek az egyenletek lesznek, mert akkor a rugóerő az kikapcsol. Jó? Tehát az S-L akkor már nem lesz olyan mertelmegedő. Ez egy újabb nem linearitás. Szóval a feladat tényleg bonyolult tud lenni, és ahogy mondom, a 60-as években ezt még annyira nem tudták megoldani, hogy ilyeneket csináltak. Na most aztán jöttek ugye a digitális számítógépek, és ma már ezeket a differenciáleket meg tudjuk oldani numerikusan. Persze valamilyen hibával, tehát tökéletesen nem tudjuk őket megcsinálni, és hát nagyon kevés idő jut erre, mert matekban is valamennyit említették, most itt is hadd említsem meg, és majd szabályozástechnika meg más tárgyakból fognak úgyis ilyen szimulációs programokkal foglalkozni, részletesebben is ott ezt össze kell rakni, de azért most mutatok egy példát rá, hogy pontosan hogy megy ennek a numerikus megoldása. Tehát numerikus megoldás. Erre ugye több lehetőség van. Az egyik az, hogyha az ember teljesen előről kezdi a dolgot, és saját maga ír egy algoritmust. Ilyenkor a legegyszerűbb az ügyvet, matekból úgy szokták tenni, hogy Euler-féle törött volna a módszer, tehát amikor a véges differenciákkal közelítjük ezeket a differenciálhányadosokat, és magunk építünk föl egy iterációt. Jó, ez véges differenciákkal helyettesíteni. Véges differenciákkal helyettesíteni a differenciálhányadosokat. A differenciál hányadosokat, tehát a deriváltakat. Ezt mondjuk mindenki elkezdheti otthon magának megírni, sőt egy okosabb kalkulátorra is lehet már ilyen kis programokat írni, ami egyszerű ilyen kis színusz jeleket. Persze az ember ne ezzel kezdje a numerikus megoldást, hanem mindig azzal, amit már ismer. Tehát ellenőrizzük le, hogy egy csillapított lengőrendszert vajon tényleg rendesen meg tud-e csinálni. Na, ezt sikerült bezárnom. Hogy egy csillapított lengőrendszert az tényleg rendesen meg tud-e csinálni a numerikus módszer, majd látjuk, hogy ez egyáltalán nem olyan triviális feladat se. Helyettesíteni a differenciál hányadosokat. Jó? Ezt otthon mindenki meg tudja írni, és erre lehet egy iterációt építeni. Úgy értem az iterációt, hogy az időben előrefelé lépegetni. Adott időlépéssel számolni előre. Jó? Hát régebben próbáltam erre is mutatni ilyen egyszerűbb kis példákat, de most inkább csak a magasabb szintűt mutatom, amikor az ember nem teljesen nulláról kezdi, hanem például MATLAB-bal, de lehet egyébként a matematikával, vagy Maple-lel is, tehát ezekkel a... De mondjuk numerikus számításokra a MATLAB a legjobb. A Maple és a matematika az ugye inkább a komputer algebrába, tehát az algebrai számításokban jó, de annak is vannak számolós verziói. Csak a MATLAB az, amelyik mondjuk a legjobban elterjedt, és tényleg cégeknél is még nagyon sok helyen használják, mert úgymond relatíve még viszonylag olcsónak is mondható. A matematika az nagyon drága, és hát a cégeknél talán kevésbé használják. De a MATLAB az mindenképpen. Na most ugye itt tanultak például olyat, hogy nem tudom, hogy szerepeltem matekból a Runge-Kutta módszer. Ez, ami a mérnökök között a legnépszerűbb, sőt ennek is a negyedrendű változata. Aztán megint sokat lehetne beszélni róla, hogy miért pont a negyedrendű, miért nem a másodrendű, vagy a nyolcadrendű, vagy a tizennegyedrendű. Az adott számábrázolási pontosság mellett ez szokta a legkisebb hibát adni. Jó, és akkor egy ilyen Runge-Kutta módszert kell meghívni. Ez meg van írva már egy szubrutinban, és akkor ezeket a szubrutinokat, amit a matematikusok megcsináltak, azt csak be kell hívni. Igen ám, de a matematikusok ezeket úgy vezették le, hogy első rendű differenciálját rendszerekre. Ugye matematikából tanulták is, gondolom, hogy tulajdonképpen minden egyenlet áttransformálható, minden differenciáját áttransformálható első rendű differenciálját rendszerré, vagy majdnem minden áttransformálható. Tehát ezeket elsőrendű differenciál egyenlet rendszerekre írják meg, és úgy kell őket megcsinálni. Most ezt ide ki is nyitottam, majd mindjárt mutatom, és ez lesz az a kis program része, amit mindjárt megbeszélünk, hogy körülbelül hogy néz neki. Jó? Elsőrendű diff egyenlet rendszerré kell alakítani. És ezt meg remélem, hogy matekból tanulták a Cauchy átírást, ugye? Tehát, hogy kell egy másodrendű differenciálját rendszert elsővé átírni. Ez a Cauchy transformáció, vagy Cauchy átírás. Egyébként, tehát alapgondolatában ez Hamiltontól származik, de mindegy, matematikusok mindig általánosítják, és akkor... Na most ehhez, ugye az első lépés az, hogy hát próbáljuk meg valahogy ettől a sok paraméter, tehát minimalizáljuk a paraméterek számát, jó, amit a rendszerbe be kell vinni. Az első egyenletben például látszik jó, hogy le lehet osztani M-mel a tömeggel, jó, tehát az első egyenletet le fogjuk osztani a tömeggel, a második egyenletet pedig le fogjuk osztani az M-szer R négyzettel, jó. Az R a egyenlő nullát, azt kizárjuk, tehát az se lehessen. Meg egyébként is, ha R nagyobb egyenlő L, akkor most azzal nem kell itt vacakolnunk. Ugye ez lenne a tehetlenség nyomatéka az anyagi pontnak arra felső pontra, tehát ha oda jutna, akkor ez nyilván nullára menne, és akkor itt akár végtelen gyorsulások is előfordulhatnának. Na most, ha ezt megcsinálom, akkor a diff-egyenlet alakja ilyesmi lesz, hogy R két pont, mínusz R-szer phi pont négyzet, utána az S per M helyére azt fogom írni, hogy alfa null négyzet, majd mindjárt elmagyarázom, hogy miért, R mínusz L, és lesz egy mínusz G-szer koszinusz phi egyenlő nulla. Jó? A másik egyenlet pedig úgy fog kinézni, hogy phi két pont, utána lesz egy plusz, na most ha ezt leosztom MR négyzettel, akkor egy R pontszor phi pont per kis R. Jó, remélem, hogy jól írom ezeket. Csak a kettest hagytam le előle, tehát kettőször R pontszor phi pont per kis R, és utána lesz még egy G per R-szer színusz phi. Plusz, vagy úgy írom inkább, hogy G-szer színusz phi per R, mert ugye az a phi is időfüggő, meg az R is időfüggő, jó? Hogy nehogy valaki arra asszociáljon, hogy és akkor ez egyenlő nullával, jó? Ide még annyit kell kiírni, hogy ahol ez a bizonyos alfa null paraméter, amit bevezettem, ugye ennek a négyzete az éppen az S per M, ezt azért jelölöm alfa nullal, mert ez lenne a rendszernek a saját körfrekvenciája, hogyha a phi egyenlő nulla volna. Tehát, hogyha ez most csak függőlegesen mozoghat, akkor ez az alfa nulla, amit itt látok, jó? Csak ennek elég erős silapítása van ennek a guminak, ezért túl sokáig ez nem látszik, de ez az alfa nulla saját frekvencia, jó? Amit csak a függőleges esetben látok. Tehát saját körfrekvencia, frekvencia, ha a phi az közben azonosan nulla, tehát hogyha nem leng jobbra-balra, akkor minden phi nulla volna, és akkor csak ezzel a saját körfrekvenciával rezegne. Jó? Ebből itt egy konstans adódna, ami elhúzza valami konstans értékkel, de ez egy másik kérdés, csak ennyivel fog rezegni. Na most, ha így írjuk fel, akkor most már egyszerűbb látszik például, hogy alapján a tömeg itten csak az alfa nullba játszik bele, itt van az L paraméter, ott meg a G. Na most, hogy megy az átírás, a Cauchy átírás? Ugye ez azt kell csinálni, hogy be kell vezetni új változókat, és mondjuk az Y1 lesz az R, az Y2 lesz a phi, az Y3 lesz az R pont, és az Y4 lesz a phi pont. Jó? Tehát szépen bevezetem a koordinátákat és a sebességeket, mint új koordinátákat, ugye, ahogy ezt a Cauchy módszerű megtanulták, és akkor azt lehet írni, hogy természetesen az Y1 pont, az ugye nem lesz más, mint az Y3. Ugye, mert az R pont, az úgy lesz egyen az R ponttal, és az Y2 pont, az is egyszerű, az meg az Y4. Tehát a Cauchy egyenleteknek az első, a Cauchy átírás első egyenlet, azok triviálisak. Na most jönnek az izgalmasabbak, az Y3 pont. Ugye az Y3 pont jelenne az R2 pont, ez annyit jelent, hogy most ezt az egyenletet át kell cipelni a túloldalra, és minden helyére a megfelelő változatot be kell írni. Tehát ide például azt kell írni, hogy az R, vagyis Y1 szer Y4 a négyzeten. Ugye, mert ez a másik oldalra át lett cipelve. Utána lesz egy olyan, hogy mínusz alfa 0 négyzetszer, az R lesz az Y1 mínusz L a négyzeten. Ugye? És akkor utána még lesz egy mínusz G-szer koszinusza az Y2-nek. Na most, aki közben nézegeti itt a differenciálnyeletnek a megfelelő a MATLAB szintaktika szerint szépen fölírva, akkor itt lehet látni azt, hogy itt van fölírva a differenciálnyelet, ez egy külön kis rutinban van definiálva. Itt a differenciálnyelnek a jobb oldalát kell, az y prime, az lenne az y derivált. Ugye a prime, a vesző, vagy nem tudom, arra szoktak ezzel utalni. És akkor ide elnevezem én magam, hogy ez például a távvezetéknek a differenciálnyelet rendszere, és az y vektortól, aminek egyébként négy változója van, 1, 2, 3, 4, itt látszik, hogy mindegyik föltűnik, és az időnek lehet a függvénye, másképp is, az idő explicit nem jelent meg, mondja kollega. Az Y1 minusz L a négyzeten, azt nem tudom, elírtam, piros pont, köszönöm szépen. Nagyon jó, nagyon jó. Óvatos volt a kérdés, de teljesen korrekt. Ugye? Jó, és az előjele is rossz, és a G? A G az meg plusz, ugye, ez meg a másik hiba. Jó, azt kimondta, adjuk oda is egy piros pontot. Jó, az meg plusz lesz, tehát akkor most még egyszer megnézem a füzetembe, hogy nehogy igen. Tehát mínusz alfa 0 négyzetszer Y1 minusz L négyzetszer plusz G. Én csak még az Y4-et föl se írtam, csak gondoltam, hogy valaki már elkezdi nézegetni itten, hogy a jobb oda hogy néz ki. Tehát itten valóban az Y1 pont az Y3, ugye ez egy vektornak a négy eleme, az Y2 pont az Y4, és akkor itt megjelenik az Y1-szer Y4 a négyzeten, ugye? Ott van a mínusz két, na most ugye ez úgy van beállítva, hogy az alfa 0 az éppen 1 herc legyen, tehát a két píszer az F, bocsánat, tehát az F a hercbe beállított frekvencia az 1 herc, azt megszom két fél, az lesz az alfa 0, azt kell négyzetre emelni. Utána ott van az Y1 minusz az L, az most megint legyen 1 méter, tehát azért van, hogy a Y1 minusz 1 a négyzetre írva, és ott van a plusz 9,81-szer koszinusza az Y2-nek, ami a phi. Jó? Na most nézzük meg, hogy néz ki az utolsó egyenlet, az Y4 pont. Hát az úgy fog kezdődni, hogy ott van a Coriolis erő. Ugye az a mínusz 2-szer Y3-szor, tehát negatív lesz 2-ször, és ezt kell átírni, az ugye Y3-szor Y4 per Y1. Jó is. Y3-szor Y4 per Y1, csak hát ezt jobb lett volna tört jellel írom. Most elkezdtem másolni azt, ahogy a programnyelvnek a szintaktikájával van írva. Javítsuk ezt vissza úgy, ahogy itt mi szoktuk írni matekból. Tehát ez Y3-szor Y4 per Y1. Jó? Tehát ez lenne a kétszer R pont szer, és utána a másik tag is negatív kell, hogy legyen, és az ott van, hogy G-szer és hát ott van a színusz phi per r, jó? Tehát ez mínusz g-szer, a színusza, a phi volt az y2 per az y1, jó? Színusz y2 per y1. Na, tehát ez lesz az a differenciálegyenletrendszer, amit be kell adni ezeknek a rutinoknak. Még egy hiba. Igen. Igen, hát ez egy jó kérdés. Itt nagyon egyszerű, mert adja magát, mert ugye csak R két pont van, és itt csak Fi két pont van, és akkor nyilván az Y három pontot ebből kell kifejezni, az Y négy pontot meg ebből, mert sehol máson nem is tudnám. Olyankor lehet probléma, hogyha itt is előfordul Fi két pont, és itt is előfordul R két pont. Akkor bizony a gyorsulásokra nézve egy kis kétszer-kettes lineáris egyenletrendszert meg kell oldani. Tehát még ennyire se lesz egyszerű, hanem még egy lépés lesz közben, az R két pont, Fi két pontos részre egy kis megoldást kell adni, és külön kifejezni őket. Tehát a kérdés az jó volt, ez a példa itt triviálisan adja magát, hogy így csináljuk, de előfordulhat olyan bonyolultabb eset, mint például a kettős inga, amit most rögtön fogunk venni majd szünet után, aminél bizony nem lesz triviális, és mind a két másik derivált elő fog fordulni mind a két egyenletben. Tehát az átírás még egy lépéssel bonyolultabb lesz, mint itt, jó? De hát ez ilyen, hogy mondjam, ezek a letisztított példák, amik itt előadásra mindig mennek, amik a legegyszerűbbek és a legjobban áttekinthetők talán, jó? Na most akkor, ha megírtuk ezt, hogy néz ki maga a differenciálját, akkor jön utána egy program, aminek az lenne a dolga, hogy tényleg ezt a számítást végigvigye. Az egész programnak a lelke, az itt van, ez az ODE 23. Ez lenne a megfelelő Runge-Kutta módszer. Jó? Az ODE az az Ordinary Differential Equation, a 2-3 az a rendjére utal. Most itt nem tudom, miért a 23 van, mert ez az olyan, mint a harmadrendű, másrendű hibával, vagy valami ilyesmi. Közben, de van benne 34-es is, meg egyebek is, tehát a MATLAB ezeket ki lehet keresni. Utána be kell írni azt, hogy melyik differenciálegyenletrendszerről van szó. Hát ez az a távvezeték, amit az előbb definiáltunk. Ez, ami ott le van írva, az a négy darab első rendű differenciálegyenletrendszer. Utána kezdeti időpont, végső időpont, tehát hogy mettől meddig számolja, hány másodpercig. Itt például 512 lépést fog számolni, 4000, tehát 4 millisekundumonként fog egy lépést tenni. Tehát az 512-ször 4 millisekundum, hát nagyjából egy másodpercre jön ki, hogy nullától egy másodpercig számoljuk. Az y0 lesz a kezdeti értékek. Milyen kezdeti értékeket kell adni? Két másodrendű differenciál egyenlet, ezekhez hány darab kezdeti felték kell? 4 darab. Tehát azt kell hozzá, hogy mennyi az r a nulla helyen, a phi a nulla helyen, az r pont a nulla helyen, és a phi pont a nulla helyen. Tehát 4 kezdeti feltételt kell hozzárakni. Ez mind berendezhető ebbe a négydimenziós vektorba. Ez van itt y0 vektorral jelölve, és valahol ott van a tetején. Jó? Tehát 1,3 radiánról indul el, tehát valami 70 fok, bocsánat, nem, 1,3 méterről, tehát 30 centivel van meghúzva, 0,45 radiánról, tehát az körülbelül olyan 30 fok körül, és nulla sebességgel van elengedve. Tehát valahogy úgy van elindítva az egész, hogy egy kicsit ide meg van húzva, ide oldalra kívánja, és akkor ez így fölfelé indul el először, és hogy így fog röpülni, vagy valami ilyesmi. Akkor megvan ez is, utána szépen ki fogja számolni, van ez a lépésköz, hogy milyen lépéskezet számolni, szépen ki fogja számolni, föl lehet rajzolni valamelyik változat az idő függvényében, ezek a plot függvényekkel, akármelyiket föl lehet persze rajzolni, itt most az y-nak az első változója van fölrajzolva, tehát az r, tehát hogy a hossz irányba hogyan fog ez változni. De lehetne az y2-t is, stb. Egyesével fölrajzolgatni. Aztán lehet persze olyat is rajzolni, ahol kirajzolom szépen, hogy a térben ez pontosan hogy néz ki. Tehát ez már ugye az a része, ami aztán a programnak az animációs része szokott lenni, amikor kijön az általános koordináták függvényében, hogy az R és a Fi hogy van, de ebből visszaszámolom az eredeti térbeli koordinátákat, ezek itt X1, X2-vel vannak jelölve, és az R-nek a színusza, R szorozva a színusz Fi-vel, illetve az R szorozva a koszínusz Fi-vel fogja kiadni ezt a két értéket. Tehát az R-szer színusz Fi lesz az X koordináta, és az R-szer koszínusz Fi lesz az Y koordináta a térbeli helyzetnél. Most ez megint egy nagyon primitív példa, de arra kell gondolni, hogy a számítógépes játékprogram minden években, amikor tényleg fizikai alapú animációt csinálnak, akkor ez pontosan így játszódik le. Hát most látom, hogy ezzel az ezével itt, akik itt ülnek, azok most nem sokat látnak bele, de majd mindjárt levesszük, csak még meg akarom mutatni, hogyha az egész aztán lefuttatjuk, ez hogy fog kinézni. Utána lehet még Fourier transformációt csinálni rajta, Fourier sorokról már tanultak, Fourier transformáció nem, de ez ilyen amplitudó frekvencia diagramokat csinál, hogy egy adott rezgésben milyen spektrum, milyen csúcsok vannak, ez olyan, mint a hifi tornyoknál, ugye azok az oszlopok, amik szaladgálnak, hogy melyik frekvenciából mennyi van benne, és aztán ezt felrajzolja, ezt az amplitudó frekvencia diagramot, jó? Tehát körülbelül ez az, amit megint úgy érzem, hogy most kezdik érezni, remélem, hogy itt most már 4 szemeszter óta itt összetanultak az egyetemen, ezeket most el kell kezdeni összerakni, és ebből tényleg egy szinttel magasabb szintű tudáshoz jutnak. Na, itt van ez a bizonyos MATLAB program, és itt van ez a táv run, tehát ez a távvezetékes és annak a futott verziója. Ugye most úgy indítom el, hogy 512 lépést, itt mindig írja, hogy az idő hogy halad előre a H lépés közzel, és akkor ide szépen kirajzolja most a végén azt, mikor lefutott az 512 lépés, hogy a sugarat 1,3-ről elindítva hogyan kezd el rezegni, tehát hogyan kezd el így egyre jobban belengeni, de most csak az idő függvényében mutatja itten 2 másodpercig, hogy az a lengés hogyan játszódik le. Ha most megnézzük azt, amit utána rajzol ki, ez az, hogy térben hogy fog viselkedni, tehát hogyha én ezt, ha most ezt tudnám, azt mondom, hogy innen indítom el, valahogy így, akkor innen elindítva, ahogy ez itten röpülni fog végig, akkor körülbelül milyen egy pillanatra itt meg is lazult, ahogy én most eldobtam, de nagyjából itt lehet látni, ez tényleg hogyan fog végigmozogni ez a pályán, és hogyan fog ez így jobbra-balra lengeni, és ez tényleg úgymond realisztikus. Akkor az ember tényleg meg tudja nézni, hogy ez most reális, vagy nem ez a térbeli mozgás ennek az egésznek. Ugye arra kell vigyázni, hogyha egy méternél jobban összemenne, akkor már meglazult. Tehát tényleg ez egy olyan indítási feltétel volt, amit megadtam neki, ahol elég közel ment ahhoz, hogy a kötél alkalmasint meg is lazuljon, akkor át kell kapcsolni egy másik differenciál egyenletre megint, de most úgy éppen megúszta valahogy. Tehát nagyjából ezt a mozgást csinálja meg ez a szimuláció, és akkor ha utána még lefuttatom ezt a bizonyos Fourier transformációt, és akkor egy ilyen amplitudó frekvencia diagram szerűséget kapok, amiben itt 1 Hz-nél látok egy csúcsot, és ez megint megnyugtatja az embert, mert ugye van benne biztos egy erős 1 Hz-es komponens, mert ugye úgy állítottam be, hogy ez a föllerezgése, amikor a fi egyenlő nulla, az éppen 1 Hz-es frekvenciával menjen. Jó? Tehát körülbelül így néz ki ez az egész dolog, hogyha valaki számítógépre akarja vinni, és nem maga akarja megírni a programot, mert nyilvánvaló, hogy ehhez animációt írni utána, ami ezt megjeleníti, jó, mert ezek azért nem könnyű dolgok. Jó? Tehát itt a vége, és akkor nézzük meg még egyszer, hogyha végül, csak hogy azok kedvére, akik ugye itt a szélén ültek, és nem látták jól. Jó, tehát itt van az, hogy például a sugár az idő függvényében hogyan változik, 1,3 méterről indítottuk, és akkor elkezd valahogy hullámzani. Itt van az, hogy térben merre jár szépen körbe, és hogyan kezd el így belengeni, meg mozogni. Látszik, hogy ugye itt van közel ahhoz, hogy meglazuljon, mert már kezd az 1 méterhez közel kerülni, mert itt most éppen bal felé lendült ki, tehát itt van a közepe az egésznek körülbelül. És aztán itt van végül ez a bizonyos spektrum, ami mutatja benne, hogy van benne egy erős 1 Hz-es komponens az egészben. Na hát körülbelül így nézne ki a teljes megoldás, és ez az, amit ma a mérnököknek illik tudni, amikor végeznek, hogy ezt meg lehet csinálni. Van értelme vacakolni azzal, hogy ezeket a differenciáleket fölírjuk, egyszerű alakra hozzuk, és be tudjuk nyomni ezeknek a programoknak. Sőt, ha valakinek, mondom, informatikából van egy kis vénája, akkor még maga is neki tud esni, és saját maga is tud ilyen kis programokat írni, vagy kis megjelenítőket. Hát anyagi pont mozgását mondjuk tényleg nem olyan rettenetes megnézni. Na most előkészítettem itt 1-2 ilyen régi doszos programot, amit még ilyen TDK-s időkből csináltak, és ez például egy olyan, amelyik már egy 2-szabadságfokú negyedjármű modellnek a szimulációt mutatja, csak megint, hogy mutassam, hogy TDK-ban mi mindennel el lehet játszani. Hát talán most nem sokat írtam ezen az órán, de azért még ide írom, mint példát, hogy két szabadságfokú negyedjármű modell. Ugye már erről a múltkor is beszéltem, és mutattam is egy ilyen, ezt úgy is mondják, ugye, hogy szimulációja, tehát amikor szimulálom azt, hogy ez hogyan fog mozogni a számítógépe, ez tulajdonképpen a differenciálegyenletek numerikus megoldása. Tehát diff-egyenlet numerikus megoldása. Jó, és akkor itt ilyen modellekről van szó, hogy itt van valahol ugye a járműnek a teste, ugye ezt megbeszéltük. Ez ugye most megy jobb felé valamilyen V sebességgel. Van rajta ugye a lengéscsillapító és utána van a kerék, és maga a kerék is ugye az is egy tömeg, és a keréknek a tömege, tehát ez az M per 4, tehát ez a teljes tömegnek a negyede, ugye, amely a kocsikán, ez pedig itt az M kerék, tehát ez egy kocsnak a tömeg, ez a kerék felfüggesztés, ugye, ahol rendszerint a csavarrugó az ugye a lengéscsillapító körül van, és e körül van még ez a, ugye itt modellezhetném még a, itt jön az útfelület, és ez pedig a gumiköpenynek a rugalmassága és a csillapítása. Tehát ez meg a gumiköpeny. Jó, és annak a rugalmassága és a csillapítása, és akkor ez így lesz egy kétszabadságfokú lengőrendszer. Most így azt is megbeszéltük, már múltkor mutattam is ezt a rezonancia görbét, hogy az alapkocsinak a felfüggesztés olyan, hogy 1 Hz körüli, úgy van behangolva, hogy majd mindjárt meg is nézzük a féljármű modellt is, hogy függőleges irányba is 1 Hz, meg a billegős is 1 Hz, ugye a billegősről beszéltünk már dinamikából, hogy kell indulni ugye piros lámpánál, hogy a hátsó kereket jól oda nyomjuk a hátsó kerék meghajtású kocsiknál. Tehát ez szépen az 1 Hz, az világos, ezt már az 1 szabadságfokon megbeszéltük. A 2 szabadságfokú az a gumikerékhez, pedig ilyen 14-15 Hz körüli frekvencia az, amelyik szokott... Na, ez most ami van. Most létezik, hogy ez most megfagyott nekem. Lehet, akkor, de nem adjuk föl, elindítjuk újra, jó? Ezt a MATLABot, ezt lelőjük, hogy hát, ha ez itten zavar, és ezt az MS-DOS-t újra elindítjuk, és megpróbálunk itt gigabajodni. Jó, Alt-Enter, idáig is eljutottunk, ez is működik most még, és most nekiugrunk, jó? Na most itt lehet látni azt, hogy milyen adatokkal megy majd most ez a futtatás, és ilyen kis animáció most már mindenki otthon is kell tudjon írni az eddigi tanulmány alapján. Ugye 1200 kilós a kocsi, akkor 300 kiló körülbelül a negyed jármű tömege. Ott a futómű meg a kerék tömege körülbelül 30 kiló egy oldalra. A felfüggesztés merevsége itt van 10 newton per milliméter, jó? Ez a kerékfelfüggesztés az viszonylag puha, ugye, ha ráülünk, akkor magunk is láthatjuk, a kerékre ráülünk, hogy mennyit nyomódik össze. A gumiabroncs az viszont már sokkal merevebb, hogyha ráülünk, az nem fog, vagy ha kiveszünk önmagába a kereket, és meg fogunk ránehezkedni, azon alig látszik, ugye az ottan 200 newton per milliméter, tehát 20 kiló hatására fog 1 millimétert összébb nyomódni. Akkor... Itt van, hogy egy szimmetrikus csillapítás és aszimmetrikus csillapítás. Beszéltünk erről, hogy az autóknak a lengéscsillapítóit azt nem lineárisra állítják be, tehát más a csillapítás berugózáskor, meg kirugózáskor, tehát amikor befelé megy, meg kifelé jön. Ez a gödörbe való bemenetelek szempontjából fontos. A gödörbe, tehát fölfelé engedi, fölfelé idézőjelbe puhább a lengéscsillapító, ugye? És akkor ha rámegyünk valamire, akkor viszonylag könnyen beengedi a kereket, szóval a gödör fölött meg gyakran átröpül a kerék, és nem nyomja bele, mert ott meg arrafelé meg nagyobb a csillapítás. Tehát ezek például ilyen tipikus értékek, de van, hogy csak ilyen oda-vissza egyforma csillapítási értéket használunk. Na most akkor ugye vannak azért gumibakok, mert azért ha már nagyon nagy lenne a kerék deformáció, akkor beleüt egy ilyen gumibakba. Az ember nagy sebességgel rárohan egy ilyen fekvőrendőre vagy egyebekre, akkor azért az meg tudja ütni a kocsit. Ha olyan nagy a kerék deformáció, akkor van egy gumibak, és akkor már nem a csavarrugó fogja támasztani, hogy határon túl nem engedi, hogy ne surlódjon össze ugye a kerékköpeny a karosszériával, vagy a sárvédővel, meg egyebekkel. Úgyhogy emiatt kell a gumibakok, és a gumibakoknak a merevsége aztán még egy nullával több, vagy ugyanannyi, mint a, nem a gumibaké, ugyanannyi, mint a gumiköpenyé. Egy millisekundumos időlépéssel megy a szimuláció, ez ilyen megírt szimuláció, ilyen Euler módszeres, tehát nem egy olyan, amit készre csinált programból használtak, mert ugye ezek a kollégák mennek aztán az ABS fejlesztők, az ABS-nél ott nincs idő arra, hogy mindenféle magas szintű programnyelvekkel számolgassanak ottan, hogy mit kell csinálni, hanem ott valós időbe kell futtatni dolgokat, és annak azonnal meg kell, hogy lennie, hogy mit is kell lépnie. Ugye ismerik ezt a viccet, amikor a Bill Gates mondta az autóiparnak, hogy ha az autók is ugyanúgy fejlődtek volna, mint a számítógépek, akkor ma már egy deci üzemanyaggal kellene 1000 kilométert futniuk, és mit tudom, 500 km/h sebességgel kellene haladniuk, és a többi, és a többi. Tehát próbálta így átfordítani a nagyságrendi változásokat, amik a szemtársaságokban bekövetkeztek, az autóiparnak mit kellett volna produkálni, mire fel aztán az autóipari emberek azok megírták ennek a fordítottját, hogy igen, hogyha ők ezt tényleg követték volna, akkor valószínűleg már egy autó az úgy nézne ki, például, hogyha valami probléma van, akkor az autó kiírja, hogy most állítsa le a motort, szálljon ki, csukja be az ajtót, zárja be, aztán nyissa ki újra, üljön be, indítsa el, és akkor hát, ha most majd jó lesz. De ennél jobb volt az a verzió, amikor azt írta ki, hogy ugye baleset esetén pedig meg fog enni a képernyő egy felirat, hogy biztosan akarja, hogy kinyíljon a légzsák. Ugye, és ez nagyon jellemző az esetekben, tehát itt nincs idő vacakolni, ott azonnal tudni kell, hogy mi történik, jó? Na most akkor nézzük meg, hogy ilyen adatok mellett az egész hogy fut. Jó, szerencsére látszik. Na itt látszik ugye a rezgés amplitúda, az útfelület 50 mm-es. Hát ezt úgy kell elképzelni ugye most, hogy mintha ez az autó szaladna, és az útfelület pedig ilyen hullámos lenne alatta, és ez egy 5 Hz-es frekvenciájú gerjesztés jelent most az autóra, és az 50 mm, tehát egy 5 centis amplitúdó ilyen rezgés. Ezt nagyon jól bírja a kocsi, ez pont az 1 Hz és a 16 Hz között van, a kerék szépen ott marad, a lengéscsillapító szépen működik. Itt vannak, ugye ez a piros lenne a kerék, a sárga lenne, vagy a kerék agy, meg a kerék felfüggesztés, ez itt ugye a kerék felfüggesztés, itt nincs jelképezve ez a második kis rugócsillapítás, ami a gumiköpenyt jelképezi, ez pedig itt az egésznek a teste. Jó? Tehát ehhez most szépen föl lehet rajzolni ugye az F10-zel azt, hogy az idő függvényében mindez hogy változik. A kocsinak a teste szinte semmit nem érez abból, hogy az útfelület az ennyire hullámos. A kerék az elég jól követi az útfelületet, és a kocsiban ülők semmit nem éreznek abból, hogy ők most valami rázós útfelületen mennének. Jó? Egyébként be lehet kapcsolni még itt ezt az úgynevezett fázissíkot is, ahol a sebesség és az elmozdulás függvényi síkján lehet látni, hogy mi hogyan mozog, hogy a piros az lenne van ott piros trajektória, az lenne a kerékagy, hát nagyon halványan látszik az én gépen, látszik, a sárga lenne a kocsi teste, és látszik, hogy itt a kocsi teste az alig mozog, tehát nagyon picike, a kerék az pedig hát több milliméteres amplitúdóval rezeg. Na most nézzük meg, hogy mi történik akkor, hogyha a frekvencia elkezd lefelé jönni, ugye az 1 Hz körüli tartományba. Ugye ez azért lesz veszélyes ez az 1 Hz, mert ugye ez lesz az, ahol magánk a kerék felfüggesztésnek saját frekvenciája van, és akkor lehet nézegetni, hogy itt vajon mi történik na, most már egészen ott vagyunk, és el kell kezdeni, egy kicsit megnövelem, hogy gyorsabban történjenek a dolgok, jó, a rezgés amplitúdót fölvészem mostan 10 centire, tehát egy ilyen puhább úton rezgés, és kezd a kocsi test, tehát a sárga, az bizony kezd egyre csúnyábban rezegni. Ugye miközben az útfelület alig rezeg, a kocsi test sokkal jobban rezeg, itt már ki is szaladtunk teljesen ebből a diagramból. Sőt, ugye megkezdődik az, hogy beleüt a gumibakba, ugye itt lehet látni, ez a kemény kis gumibak, ami alul fölül kezdi megütni, mert már nem fér bele abba a tartományba a kerékfelfüggesztés. Tehát ez egy nagyon rossz dolog, és akkor még nem beszéltünk, felugrott már a talajról? Fölugrik, jó. Tehát itt olyan a következő probléma, hogy eldobja magát a talajtól, ugye azzal nem lehet kormányozni, és nem lehet fékezni, amíg a levegőben van, ha csak nem eresztünk el levegőbe ilyen izéket, meg köpenyünket, hogy jobban megálljunk, de addig ugye az röpül. Úgyhogy ezek borzasztó veszélyes dolgok, amikor ilyesmi előfordul. Na most, hogyha megyünk viszont fölfele a frekvenciával, most ez az F 8-ast, ezt újra kezdem, hogy az F9-es mit csinál? Az nem csinál, hogy tűnik semmit. Az F7-es, az meg megint semmit. Na jó, ez jó lesz az F8-as. Menjünk fölfelé a frekvenciával, jó? Most még mindig röpköd az autó. Hú, de nagyon sikerült elhajítani. Vegyük lejjebb azért ezt. Jó, most leveszem a rezgés amplitúdót majdnem nullára, és akkor megnézzük, hogy az ugye ilyen több tizedesre beállított relatív csillapítás tényező, ami ugye nem túl csillapított ugyan, de azért elég erősen csillapított, azért ez hamar megnyugszik, ugye? Tehát a lengés csillapító azért megfogja. Ha visszamegyünk a sima útfelületre, akkor ez elég jól megfogja a dolgot. Na de menjünk fölfelé a hercekkel, és akkor kezdünk a 14, 15, 16 herc tartományba érkezni, ahol viszont mit tapasztalunk, mi kezd el rezonálni. Most nagyon szépen a kocsi szekrény meg se nyikkan, semmi baj nincsen, de lenn mégis baj van, mert a 16 herces tartományban elkezd rezonálni a kerék önmagában. Ennek csak a hangját fogjuk hallani, hogy valami ilyet hallunk. Fönn a kocsiban nem nagyon érezzük ezt a rezgést, de ugyanolyan veszélyes, mert elkezd elugrálni a talajról, csak ilyen kis pici amplitúdán, kis rövid időkre. De az ugyanolyan nagy baj. Hát amíg a levegőben van, addig a fék nem működik, és az, hogy sokszor kicsit, vagy néhányszor jobban, az ugye... Na nézzük meg, mi van, hogyha ilyen nagy frekvenciával kezdjük itt a második saját frekvencia környékén rázni. Csak azt nem tudom pontosan, hogy tényleg ennek hol van. 13, 14. Na, itt már kezdi elég komolyan elhaigálni, ugye? Ezért, tehát nem, itt nincs olyan vész, hogy belecsapna a gumibagba, de az útfelületről való elválás az mindenesetre megjelenik, és hát az mindenképpen probléma. Jó? Na, szóval próbáltam csak úgy fölvillantani azt, hogy megint, hogyha más tantárgyból tanultakkal kezdik majd ezt összekombinálni, amit itt tanulnak, akkor ennek van értelme, és még egyszer mondom, amikor itt azt kérjük maguktól, hogy vezessenek le másrendű differenciáljátokat, és utána meg úgy érzik, hogy na és akkor most mi van, mit kezdek ezzel, hát itt van a hány vagy rakat betű, mindenféle bonyolult deriváltakkal, ezzel lehet mit kezdeni. Nagyon fontos, ebből meg lehet csinálni aztán ezeket a számításokat, és ez most tényleg a 20. század másik felének, vagy a végének egy nagyon nagy eredménye, hogy ezeket már tudjuk. Jó? Na ezzel együtt következő, a szünet után elkezdjük ezt linearizálni, és megnézzük, hogy mi az, amit mégis zárt alakban is tudunk mondani ezekről a differenciál egyenletekről, amikor nem szorulunk erre rá. Akkor 15 perc szünet. Tehát a következő résznek a címe az, hogy kisrezgések, vagyis tulajdonképpen linearizálásról leszünk. Na. Hoztam vizet. Kisrezgések stabil egyensúlyi hely körül. És azért írtam oda már a kettős ingát is, mert erről lesz szó. Ugye például ennek a kettős ingának is az egyensúly helyzete a stabil, amikor itt lefelé az alsó holdpont helyzetében van. Ha itt megzavarjuk, akkor e körüli rezgések nem kezdenek el nőni, hanem korlátozottak maradnak, sőt a csillapítás jelenlétében kicsit csökken is. Az lesz a kérdés, hogy ezeket a kis rezgéseket hogyan tudjuk kiszámítani, amikor úgymond ezek alatt az 5 fokos értékek alatt maradnak. Ugye, amit most fogunk csinálni, az a másodfokú Lagrange egyenlet az elég bonyolult lesz a teljes pompájába és nem linearitásába. Tehát tulajdonképpen arról lesz szó, hogy linearizálás a másodfokú Lagrange egyenlet aminek ugye ezt a legáltalánosabb alakját írom most ide, hogy d per dt, d nagy t per dqk pont, minusz d nagy t per dqk, plusz ugye ha van csillapítás is, mint ahogy a távvezetéknél még nem volt, ez a dd per dqk pont, plusz ugye ha van potenciálos erő, negességi erőtér rugó, az a du per dqk, egyenlő nulla. Jó, illetve hát majd később meg fogjuk úgy is csinálni, hogy és ha gerjesztést is adunk hozzá, akkor mi történik. Jó? a másfajta Lagrange-i triviális megoldása körül. A triviális megoldás az nem lesz más, mint az egyensúlyi helyzet. Jó? Triviális megoldása körül. Ez pedig nem más, mint az egyensúlyi helyzet. Egyensúlyi helyzetnél. Jó? Na most a matematikából tanulták, hogy az általánosság megszorítása nélkül a triviális megoldás mindig egy ilyen eltolási transzformációba a nullába lehet transformálni. Tehát azt fogom mondani, hogy az általánosság megszorítása nélkül ez legyen, vagy lehet, mindegy, a Q1 egyenlő Q2 egyenlő, és itt egyenlő Qn azonosan nulla. Tehát amikor mindegyik az időfüggően állandóan nulla, jó? Tehát ezt lehet a nullába vinni, jó? Ezt úgy is fogom néha jelölni, hogy a jelöléseknél, hogy azt fogom írni, ugye azt is lehetne mondani, hogy ha ezt a Q-vektor t-t összerakom, jó? Amit így rakok össze, hogy a Q1-t-től a Qnt-ig ezeket a koordinátákat összerakom, ami ugye egy n-dimenziós vektor, akkor erre mondom azt, hogy ez legyen azonos a nulla vektorral. Jó? De úgy is fogom néha jelölni ezt, hogy húzok egy vonalat, és odaírok egy nullát, ezzel arra utalok, hogy valamit az egyensúlyi helynél kell venni. Jó? Tehát valamilyen dolgot az egyensúlyi helynél fogok választani. Na most akkor következő kérdés az, hogy ha én linearizálni akarom a másodfajú Lagrange egyenletet, akkor a kinetikus energiát, a disszipatív potenciált, meg ezt a nagyú potenciál függvényt hanyad fokig kell sorba fejtenem. Ugye mindenütt vagy sebesség, vagy elmozdulás szerint deriválok, sebesség, tehát általános sebesség, vagy általános koordináta szerint deriválok, és ha egyszer deriválok, ahhoz, hogy itt lineáris tagokat kapjak, ahhoz a nagy t, meg a d, meg az u, az másodfokig lesz szükséges. Jó? Tehát lineáris tagok érdekében nagy t, nagy u, nagy d, qk pontokban másodfokú sorfejtésig szükséges. Másodfokú sorfejtése szükséges. Na most akkor el kell képzelni, hogy néz ki ez a másodfokú Taylor sorfejtés. Szerencsére tanultak több változós függvények sorfejtését is, nem csak egy változós, mert itt ugye bizony a kinetikus energia és nagyon sok betűnek a függvények. Az előbb is ugye R, R pont, Phi pont volt a példában, tehát Q1, Q1 pont, Q2 pont, de lehetett volna akár Q2 is benne, vagy hogyha 3, 4, 5 szabadságfok, akkor ezek mehetnek szépen följebb. Most azt azonban megtanultuk, hogy amiatt, hogy az általános koordinátákat úgy választottuk, hogy minden pozíció vektor leírható az általános koordináták függvényeként egyértelműen. Ugye ez volt az a bizonyos animációs rész, amikor ha ismerem az általános koordinátákat, vissza tudom számolni a térbe, hol vannak a dolgok. Ezeknek a függvényében ezért ez ugye i egyenlő 1-től nagy n-ig, az anyagi pontokra. Ezért amikor a sebességeiket írom föl, és ezt meg is csináltuk az általános Lagrange egyenlet levezetésénél, akkor az RI pont, ugye, ami a VI-ket adja, az RI pont, azt ugye úgy lehetett csinálni, hogy szumma K megy 1-től N-ig, a DRI per DQK szor QK pont. Tehát egy ilyen láncszabály szerint deriváltunk. És hogyha ezzel írtuk fel a kinetikus energiát, akkor a kinetikus energia már eleve másodfokú tagokat tartalmaz. Tehát, hogyha most kiírom azt, hogy a nagy T kinetikus energia, az ugye úgy néz ki, hogy 1-2-szer szumma I megy 1-től nagy N-ig, MI-szer VI négyzet. Ugye mindegy, hogy aláhúzom, vagy nem húzom alá, mert a négyzet az ilyenkor ugyanazt jelenti, skalárszorzat vagy egyébeknél. Tehát az R-i, ha ezt kellett négyzetre emelni, akkor ezt szintén megcsináltuk a másfél Lagrange-et levezetésnél, és egy kicsit ijesztő, ilyen hármas szummák jönnek ki. Kívül van egy olyan szummázás J-re, K-ra 1-től kis N-ig, belül van egy másik szummázás I megy 1-től nagy N-ig. Tehát amikor én behelyettesítem ezt a szummát ide, és ezt a szummát elkezdem négyzetre emelni, akkor egy elég borzasztóságot kapok, amit azt szoktam mondani, hogy ha valaki le akar elnézni, akkor írja ki két szabadságfokra egyszer kézzel, hogy ez a kifejezés pontosan mit is jelent, mert én elismerem, hogy így első ránézésre ez nem valami szívderítő, ez a DRI per DQK-szor DRI per DQJ bezárva QJ pont QK pont. Jó? Tehát így fog kinézni ez a kifejezés, és ami ide kerül, mennyiség, azt hát sok mindenféleképpen lehet jelölni, de valami olyasmi dolog lesz, aminek két indexe lesz, J meg K, és függeni fog az általános koordinátáktól, Q1-től Qn-ig. Tehát egy elég bonyolult, ilyen mátrix-szerű kifejezést kapok ott, jó? Na mostan, de már eleve másodfokú. Tehát másodfokú tagokkal kezdődik. Na most, hogyha én ezt a Taylor sorfejtést akarnám megcsinálni, a többváltozós függvények Taylor sorát, ide írom, többváltozós Taylor. Jó, ezt matekból csinálgattak, remélem egy-két példát is. Többváltozós Taylor sor. Ugye az úgy kezdődne, hogy mivel nincsen benne nulladfokú meg elsőfokú rész, rögtön másodfokú tagokkal kezdődik, és az úgy kezdődik, hogy 1 per 2 faktoriális szor szumma jk egyenlő 1-től n-ig. Itt jönne a d négyzet kinetikus energia per dqj pont dqk pont a körül, ahol a Taylor sorfejtést csinálom. Ez annyit jelent, hogy be kell helyettesíteni az összes nullákat, és utána meg kell szorozni a qj pont QK ponttal. Na hát úgy jött ki nekem itt a hely, hogy nem fér oda, hogy plusz pont, pont, pont. Most jönnek a harmad, az 1 per 3 faktoriális, meg a többi magasabb fokú tagok, de azokat elhanyagolom. Plusz pont, pont, pont. Azokra már azt mondom, hogy nincs szükség, mert a harmadfokú tagok már nem játszanak. Na most ez viszont azt jelenti, hogy ha én ide behelyettesítem a nullákat, akkor gyakorlatilag ugyanazt fogom kapni, mint ez a dolog, és ezt elnevezhetem általános tömegmátrixnak. Definíció, általános tömegmátrix, az általános koordináták mintájára megjelenik egy ilyen általános tömeg is, csak annak mátrix lesz az alakja, és ezt nagy M-mel fogom jelölni. Ennek az elemeiben pedig nem lesznek mások, mint ezek, a kinetikus energiának a második deriváltjai. Tehát ezt a ronda dolgot ki se kell számolnom, csak bele kell majd helyettesítenem, tehát ez a dolog, ami itt van, ez a bizonyos második derivált, ez nem lesz más, mint az MJK a nulla-nulla helyen. Tehát amikor ide csupa nullát helyettesítek be. Jó? Na majd mindjárt látunk példát. Ez úgy fog kinézni akkor, hogy általánosan így írom le egyszer, hogy D négyzet T per DQJ pont DQK pont a nulla helyen, de gyakorlatilag ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy a bal felső sarokban így kezdődik, hogy D négyzet T per DQ1, bocsánat, DQ1 pont négyzet a nulla helyen, ez egy egyes akar lenni. Ide kerül a D négyzet T per DQ1 pont DQ2 pont a nulla helyen. Ide kerül a D négyzet T per DQ2 pont, DQ1 pont a nulla helyen. Ide kerül a D négyzet T per DQ2 pont négyzet a nulla helyen, és így tovább. Jó? Most a mátrixot nem fogom így kiírni. A jobb alsó sarokba kerül az, hogy D négyzet nagy T per DQN pont négyzet. Jó? Tehát lesznek ilyen vegyes deriváltak is, a fő átlóba pedig csak a szerinti deriváltak, ami a megfelelő koordináta sebesség. Na mostan első kérdés, ez a mátrix vajon szimmetrikus-e? az a kérdés, hogy igaz-e az, hogy a Q1.Q2. szerint derivált ugyanannyi, mint a Q2.Q1. Szerint derivált. Melyik tétel? Young tétele, szuper, de jó, hogy ezt is tanulták matekból. Tehát ez egyenlő M transponált, oda lehet írni, hogy Young tétele miatt. Tehát megint itt nem kell a bizonyítással vacakolnom, csak hivatkoznom arra, hogy matekból ezt tanulták. A általános deriváltak, a derivált sorrendje bizonyos gyenge feltételek mellett megengedhető. Még egyet lehet erről a mátrixról tudni. A saját értékei vajon milyenek? Tehát akkor, ha szimmetrikus, akkor a saját értékei valósak. Ugye ezt megint bebizonyították. Saját értékei valósak. Saját értékei valósak. Valósak. Sőt, negatív tömeg nincsen. Tehát biztosan pozitívak is. Jó? Az, hogy pozitívak, az csak a fizikai tartalom miatt tudjuk, mert negatív tömeg az nincsen, legalábbis ugye azt a fizikát, amit mi használunk abban, hogy negatív tömegekkel nem számolunk. Emiatt viszont azt is lehet mondani, hogy ez a mátrix pozitív definit. Pozitív definit mátrix. Jó? Ezzel a kinetikus energiának a másodfokú közelítése az úgy írható föl vektoros alakban körülbelül, hogy 1/2-szer a Q pont vektor szor az M mátrix szor a Q pont. Ahol az M mátrix az ezekből a másik deriváltakból áll össze, ami éppen az MJK-knak a nulla helyen vett értékei. Jó, tehát jönnének itt még magasabb fokú tagok is, de azokat már elhanyagoljuk. Jó? És azért csináljuk, mert amikor majd behelyettesítjük a másodfokú Lagrange-be, és egyszer deriváljuk, akkor ez így fog kinézni. Most ezt írhatnám szummás alakba is, de hát kettős szummás alakba itt van. Kettős szummás alakban ez az. Jó? Ez, amit én ideírtam, ez mátrixosan így írható. Az 1/2 faktorja és az éppen 1/2. A szimbolikája nagyon szép, mert kezd olyannán kinézni, mint az egy szabadságfokú lengőrendszer, hogy 1/2-szer V négyzet. Jó? Egy magasabb absztrakciós szint. Ugye most már több szabadságfokról beszélek, de mégis így képzelem el, csak nem szabad elfelejteni, hogy ez tulajdonképpen az nem is olyan triviális, hogy hogy jön ki. Jó? Na, akkor készen vagyunk a kinetikus energia résszel. Nézzük meg, hogy mi van a potenciál függvénnyel. A potenciál függvény az... az ugye csak a Q1-Qn koordinátáknak a függvénye, potenciál függvény sorfejtése. Jó, tehát nézzük meg, hogy ennek hogy néz ki a sorfejtése. Hát ez már nem olyan egyszerű, mert itt már előfordulhatnának ugye kisebb tagok is, tehát akkor ez úgy fog kinézni ez az U, hogy, és több változós Taylor sor megint, jó? Több változós Taylor sor. Ugye hát mindenki úgy emlékszik rá, ez úgy kezdődik, hogy 1/0 faktoriálisszor U, a nulla helyen, tehát magát az értéket kell bejettesíteni, szorozva a megfelelő kuká a nulladikonnal. Mennyi az egy nulla faktoriális? 1, így van, tehát ez itten 1, jó, ezt azért tudják. Utána jön a következő, a plusz 1/1 faktoriálisszor, na most már több változó, tehát szummázni kell, k egyenlő 1-től lenni, kell a du per dqk, ezt kell venni a nulla helyen, szorozva a qk koordinátákkal, jó? Ezek lesznek a lineáris tagok. Jó? Egyébként, ha valakinek ugye zavaró lett volna, hogy a francba is van ez a többváltozós függvények Taylor sorfejtése, szoktam mondani, hogy most lehet megérteni, most egy fizikai tartalommal bíró példán fogják csinálni ugyanezt. Jó? Plusz jönnek a másodfokú tagok, 1/2 faktoriálisszor szumma k egyenlő 1-től n-ig, jk egyenlő 1-től n-ig, d négyzet u per dqk, dqj, vagy dqj, dqk, a nulla helyen szorozva qj-vel és qk-val. Plusz pont, ezt a részt már elhanyagolom. Jó, tehát ami ennél magasabb fokú, mert a másfél Lagrange-ben úgyis csak a másodfokú tagok kellenek. Na, hova vegyük a potenciál nulla értékét? Ez rajtunk múlik, ugye ezt mindenki tudja, a potenciál függvénynek a nulla szintjét oda veszem, ahova kényelmes vagy, ahogy akarom. Ezt lehet nullának választani. Tehát választhatom nullának, ez szabad. Egyébként, hogyha konstansnak választom valahova rossz helyre választom, akkor sincs semmi, mert amikor én elkezdem deriválni a konstanst, úgyis nullát fog adni. Tehát tök mindegy, hogy nullának veszem, vagy van más konstansnak. Egy következő izgalmas kérdés, hogy mennyi lehet vajon a potenciál függvénynek az első deriváltjai a nulla helyen. Ugye itt jön az, amit ugye annak idején még Torricelli kezdett el piszkálni, hogy nézegették, ugye, aztán később Galle is, mert mindenki szépen nézte végig, meg Dirichlet, Lagrange, stb. Sokat foglalkoztak vele, milyen érdekes, a pohárba beleteszek egy golyót, az mindig hol nyugszik meg és hova ül le a legmélyebb pontjára. Ugye itt is az ingát, hogyha megnézzük, és most elkezdjük nézegetni, hogy hogy vannak ennek a súlypontjai, meg nem tudom, amikor ez végül is megnyugszik és megáll, akkor a súlyponta, érzi az ember, hogy a legmélyebb helyen van, tehát a potenciál függvényének a minimumára ül be. Jó? Tehát az egyensúlyi helyzet, ha stabilis, akkor a minimumára be. Persze létezik ennek olyan egyensúlyi helyzete is, ami mondjuk itt van fönt. Ugye itt is előfordulhat, hogy a súlypontok pont a felfüggesztési pont fölött vannak, és hogyha itt áll éppen, ha lenne elég súrlódás, meg is tartaná, de sajnos így a legkisebb perturbáció is, ez instabil lesz, innen, ha elengedem, akkor el fog szabadulni, ugye? És akkor ráadásul egy ilyen jó nagy amplitúdójú, rettentően bonyolult rezgést fog csinálni, ugye, ahogy, amit csak ezek a másfél rangzsai fognak leírni. Ezt a mozgást, amit most látunk, ugye ezt nem fogjuk tudni olyan nagyon könnyen reprodukálni, mert tényleg kaotikus. Nagyon sok egyetemnek az udvarán egyébként, Brémában is, a Stanfordon is van ilyen, építenek ilyen kettős ingákat, most már művészek is nagyon kedvelik, és akkor valami pici hajtóerők hajtják is, ugye, mert a csillapítás végül is szépen meg fogja enni a dolgokat, és akkor az ember ott leül a fűbe, és akkor itt mind nézzük a toronyórát a könyvtáron, ott megnézegetik ezt a kettős ingát, hogy ilyen forgolódik, mert ugye soha nem ismétli önmagát, és nagyon érdekes kaotikus mozgást végez, de ez a nagy amplitúdó mozgása, mi ezt a kicsit szeretnénk most kiszámolni, amit itt látunk a végén, jó? Reméljük, hogy a gépeink azok nem fognak ilyen óriás módon rezegni. No tehát, ha ennek akárhol szélső értéke van, tehát az egyensúlyi helyzetnél a potenciál függvénynek szélső értéke van, márpedig, hogyha az első parciális deriváltak, egy többváltozós függvény szélső érték számítása szintén volt, ugye? Kétváltozós függvénynek is, paraboloidnak, nyerekfelületnek meg tudják mondani, hogy hol milyen pontjai vannak, stabil-e, instabil, ugye ez szerepelt. Tehát ez egyenlő nulla egyensúlyi helyzetnél. Jó, a potenciál függvénynek a szélső értéke van. Mi van ezzel? Hát ezt a dolgot, ezt definiálhatjuk úgy, hogy ez lesz a merevségi mátrix, SJK, általános merevségi mátrix. Általános merevségi mátrix. Tehát, hogyha én kiírom megint ezt nagy S-sel fogjuk jelölni, akkor ez most már nem írom ki darabonként, csak így egyszer, hogy ez a D négyzet U per DQJ DQK a nulla helyen, és ezt mindenki el tudja képzelni, hogy ez a mátrix ugyanígy néz ki, csak nem sebességek szerint deriválok, hanem általános koordináták szerint. És akkor ezt az általános merevségi mátrixot tudom felhasználni arra, hogy ebből fölírjam az U potenciál függvényt, és ennek a másodfokú közelítés akkor így fog kinézni, hogyha ez nulla, hogy 1-2-szer Q vektor transponált szor S matrix szor Q vektor. Ugye ezeket a kvadratikus alakat, ezeket, vagy brilliáns formák, ezeket ismerik, ugye ezek balról, tehát ide egy transponált jelet tegyünk, jó? Ezt úgy kell elképzelni, hogy sor vektor, más meg oszlop vektor, az eredménye skalár kell, hogy legyen, jó? Ezt megint remélem, hogy matekból számolgattak egy-két ilyet, ugye, hogy ide oszlopvektor, mátrix, sorvektor, és ebből egy skalár érték kell, hogy kijöjjön. És ez így áll össze, a magasabb fokú tagokat, azokat pedig elhanyagoltuk. Jó? Na most akkor fölmerül a kérdés megint, hogy az S-mátrix az szimmetrikus-e? Hát természetesen ugyanúgy, Young tétele erre is érvényes, tehát ha pedig így van, akkor azt is megtanulták matekból, hogy a saját értékeik valósak. Igaz-e az, hogy a saját értékei mindig pozitívak? Igen, nem feltétlenül igaz, csak itt van egy furcsa dolog, azt mondtuk, hogy stabil egyensúlyi helyzet körül nézzük a kis rezgéseket. Ugye mi volt, ha stabil az egyensúlyhelyzet, akkor a potenciál függvénynek minimuma kell, hogy legyen, tehát szélső értéken. Mi volt egy több változós függvény szélső érték számításán a minimum feltétele? A második deriváltakból alkotott milyen mátrix? Hesse mátrixnak a milyen legyen? Pozitív definitnek kell, minden saját értéke legyen pozitív. Ez felelt meg annak, hogy ahol az első derivált nulla, és a második derivált pozitív, ott van egy függvénynek minimuma. Tehát ez valós saját értékei vannak, és pozitív definit, mert az U minimumnál a minimumnál lesz az egyensúlyi helyzet stabilis. Persze most ez furcsa, hogy ezt így magyarázom el, de a valóságban ez fordítva történt, a valóságban előbb jöttek rá ezekre, és a matematikusok ebből általánosították a több változós függvények szélső érték számítását. Tehát a matematikai elvek azok a mechanikából származtak, és aztán minden más tudomány területre is elkezdték őket használni, tehát most már általánosságban tudjuk őket csinálni. Jó? Tehát a stabilitás az U minimummal van összefüggésbe, és a több változós függvények szélső érték számítása. Több változós függvények szélső érték számítása. Tehát megint azt kell, hogy mondjam, azért ez a rezgéstan tárgy itt már egy kicsit olyan, minden kezd összejönni. Beszéltünk itt már ugye a kifáradás jelenségektől kezdve a különböző géptervezési, meg KED, meg egyéb szempontokon át, a numerikus módszereken át, egészen ugye ezeknek az alkalmazásáig. Jó? Na, innen már csak egy lépés azt mondani, hogy és akkor természetesen hasonlóan ugyanez megy a csillapítási mátrixnak a bevezetésével is, tehát azt lehet mondani, hogy hasonlóan bevezethetem az általános csillapítási mátrix mátrixot. Hasonlóan az általános csillapítási mátrix, ezt nagy K-val fogjuk jelölni, és ez a diszipatív potenciálnak az általános koordináta sebességek szerinti második derivátjaiból áll össze. És hogyha ezt használjuk, ez is természetesen szimmetrikus, pozitív definit, hogyha a csillapítások mind pozitívak, és ezekkel akkor a diszipatív potenciálnak a közelítő alakja az 1-2-szer Q pont transzponált szor K mátrix szor Q pont. És a magasabb fokú tagokat elhanyagolom. Jó? Tehát ezt ugyanúgy meg lehet ismételni, és akkor most ezt az egészet behelyettesítjük a másfél Lagrange egyenletbe. Ugye nem lesz már dt per dqk-s tag, mert ez már nem függ kukáktól, mert itt már behelyettesítettük a nullákat. Ha meg a kupon szerint deriválok, és az idő szerint visszahelyettesítem, akkor tehát behelyettesítve a másodfajú Lagrange-ba, másodfajú Lagrange egyenletbe, ezeket a másodfokig sorba fejtett alakokat, hát nagyon nyilvánvaló, hogy mi fog adódni, ugye az teljesen olyan lesz, mint az egyszabadságfokú rengőrendszernél. M mátrixszor Q két pont, plusz a diszipatív potenciálból lesz egy K mátrixszor Q pont, plusz a valós potenciál egy S mátrixszor Q egyenlő nulla vektor. Jó? És ezt hívják úgy, egyébként ha gerjesztve is van, akkor pedig oda lehet írni a jobb szélre azt a Qt-t, tehát M mátrixszor Q két pont, csak azt akarom bekeretezni, jó, az a legáltalánosabb, plusz K mátrixszor Q pont, plusz S mátrixszor Q egyenlő nagy Qt. Jó, és ez lesz a kis rezgések mátrix differenciál egyenlete. Ez tehát teljesen analóg az egy szabadságfogú dologgal, csak nagy betűket írunk, meg kétszer aláhúzkodjuk, hogy jelezzük, hogy ez most a több szabadságfokú rendszereki matrix differenciál egyenlete. Na most akkor persze lehet mondani, hogy na jó, akkor ez most már lineáris, és akkor most jobb nekünk, most ezzel fogunk tudni bármit is csinálni, vagy meg fogjuk tudni mondani, hogy ezzel mit lehet kezdeni? Igen. Kezdjük ugye a legegyszerűbb esettel, ami az úgynevezett csillapítatlan, gerjesztetlen eset. Tehát ismételjük ugyanazt most N szabadságfokra. Csillapítatlan, gerjesztetlen esetben. Jó, akkor ez úgy fog festeni, hogy M mátrixszor Q két pont, plusz S mátrixszor Q egyenlő nulla vektor. Jó? És mind a két mátrix, ami itt van, szimmetrikus és pozitív definit. Hát az első, ami felmerül, hogy ez egy lineáris differenciál, a lineáris differenciáját ennek tudjuk, hogy milyenek a próbafüggvényei, a próba megoldás. Milyen? Mindig milyen alakú? Exponenciális. Ezért vezették be az exponenciális függvényt, ezért lett a kis e a második legfontosabb természeti állandó a pi után, mert ez az a függvényemnek a deriváltja saját maga. Tehát biztos, hogy exponenciális ez is. Minden lineárisnak exponenciális, csak arra kell vigyáznunk, hogy most a QT-ben hát valami, lesz valami amplitudó vektor szor, ugye azt mondtuk, hogy e ad lambda t. A próbafüggvény. De az egy szabadságfoknál már beálltuk, hogy ha nincs csillapítás, akkor a lambdák azok biztosan tiszta képzetesek. Jó? Most egy kicsit fáradtságos lenne itt beljetesítve nekem megmutatni, hogy a lambda itt mindig tiszta képzetes. Hadd hivatkozzak arra, hogy mert csillapítatlan. Csillapítatlan esetben, ugyanúgy, hogy az egy szabadságfok, jó, tehát csillapítatlan eset, olyankor a lambda az i alfa, tehát tiszta képzetes. Jó? Tiszta képzetes. Na most, ha ez tiszta képzetes, akkor hogy fog kinézni az első derivált és a második derivált? Q pont t egyenlő i-szer alfászor nagy a-szor e ad i alfa t, mert ugye a láncszabály szerint deriválva, és akkor az e ad i alfa t belső függvényéből ott az i alfa szorzó lemegy, és a Q két pont akkor mi lesz? Hát az i-szer alfa a négyzeten, az pedig mennyi? Tehát ott már i-szer alfa kétszer lesz, szer a vektor szor e ad i alfa t, és az i-szer alfa a négyzeten az nem más, mint mínusz alfa négyzet, ugye az i négyzet az a mínusz egy. Tehát ha én visszahelyettesítem ezt a próbafüggvényt, akkor egy olyasmi alakot fogok kapni, tehát visszatéve, azt fogom kapni, hogy mínusz alfa négyzetszer M mátrixszor A vektorszor E ad I alfa T, plusz S mátrixszor A vektorszor E ad I alfa T, az egyenlő a nulla vektorral. Jó? Na most az E ad I alfa T az biztosan soha nem lesz nulla. Ezzel le lehet osztani. Kiemelhetem az A vektort, és egy olyasmit kapok, hogy és ezt az írom a következő táblára, mert ez nem megy följebb. Hát, na mindegy. Ide írom így alá akkor, hogy mínusz alfa négyzetszer az M mátrix, plusz az S mátrix, szorozva az A vektorral, az egyenlő legyen a nulla vektor. Tehát ez egy lineáris, homogén algebrai egyenletrendszer. Szerencsére ezt is tanulták, lineáris, homogén, mert hogy a jobb oldalán nulla van, algebrai egyenletrendszer, nagy ára. Jó, erre. Na most ezt megint megtanulták, hogy egy homogén lineáris algebrai egyenletrendszernek mikor létezik nullától különböző, tehát nem triviális megoldása. Mikor lesz az, hogy ez az A nem nulla? Ha az együttható mátrix, milyen? Ha ennek a determinánsa milyen? Ha nulla. így van. Tehát ha ez egyenlő nulla. Tehát abból, hogy ez nem nulla, abból következik, hogy az kell, hogy nulla legyen, és ezt hívják úgy, hogy frekvencia egyenlet. Ez tulajdonképpen a karakterisztikus egyenletnek megfelelő, csak a mechanikai tartalommal bíró fogalom, tehát frekvencia egyenlet, odaírom zárva, matekba ezt hívták karakterisztikus egyenletnek, csak most a karakterisztikus gyököt már eleve tiszta képzetesnek vesszük. Jó? Szóval a frekvencia egyenlet, ez úgy fog kinézni, hogy determinánsa a mínusz alfa négyzetszer az M mátrixnak plusz az S mátrixnak, az kell, hogy egyenlő legyen nullában. Most fejtsük ki, hogy ez hogy fog kinézni. Hát ezt nem olyan könnyű elképzelni, hogy a determináns bal felsorban, hogy így lesz, hogy mínusz alfa négyzetszer M11 plusz S11. Aztán itt lesz a mínusz alfa négyzetszer M12 plusz S12. Meg az itt megfelelő elemek, és így tovább. Jó? Ha elképzeljük, akkor itt az alfa négyzeteknek egy, ez úgy fog kezdeni, hogy mínusz 1 az n-ediken, szer alfa a 2 n-ediken, szer, nem így írom le, mínusz 1 az n-ediken, szer determinánsa az m-mátrixnak, szorozva alfa a 2 n-edikennel. Jó? Ez lesz az első tag. Következő tag az váltakozó előjelesztő, tehát olyan lesz, hogy mínusz 1 az n mínusz 1-ediken, szer lesz ott valami, és alfa a 2 n mínusz a másodikon. Tehát mindig alfa négyzetnek lesz egy polinomja. Az utolsó tag az úgy fog kinézni, hogy determináns az S-mátrixnak szorozva alfa nulladikonnal, ami hát persze 1 egyenlő nulla. Tehát alfa négyzetre n-ed fokú polinom. Jó, ezt majd gyakorlaton el is kezdik csinálni, és már fognak ilyen példákat csinálni, ami az alfa négyzetre fölírja, méghozzá váltakozó előjelű lesz. Ez egy nagyon jó ellenőrzés is lesz, kár lesz folytatni a számítást. Ha nem váltakozó előjelű, akkor már elrontottak valamit a determináns kifejtésénél, tehát ilyen mínusz, plusz, stb. Így kell, hogy váltogass egymást, mert így fogunk alfa négyzetekre pozitív megoldásokat kapni, egyébként meg nem. Ennek is van egy elmélete, a Sturm sorok, de ezt valószínűleg nem tanulták matekból. Jó? Az ebből kijövő értékeket így rakjuk sorba. Alfa 1, alfa 2, alfa n. Jó? Ezek a saját körfrekvenciák, annyi van belőle, ahány szabadságfokú a rendszer. Saját körfrekvenciák. Nagyon fontos, hogy itt a rezgéstanban pont fordítva rendezzük a saját értékeket, mint a szilárdságtan. Ugye a szilárdságtan szigma 1 volt mindig a feszültségi mátrixnak a legnagyobb saját értéke. Ugye azok is valósak voltak, itt meg a legkisebb. Ugye ez azért van, mert kolléga, már tárgyalják, hogy a bára majd hogy veszik a jegyet, vagy a harmadó bára, vagy... Na, szóval az alfa 1 az a legkisebb, mert az a legveszélyesebb. Jó, majd ezt lehet látni, az előbb, amikor meglöktem, már nem akartam mondani a végén, ha majd nézzük a csillapításokat, meg egyebeket, ha valami így rezeg össze-vissza, akkor az első frekvenciával fog a legtovább rezegni. Ebbe megy a legtöbb energia, és ezekben van a legtöbb csillapítás, a legkevesebb csillapítás, tehát idézőjelbe odaírom, hogy ez a legveszélyesebb. Ezért a mérnökök között, de ez nemzetközileg is így van, ha azt kérdezik, hogy mennyi a rendszer első saját frekvenciája, akkor mindig a legkisebbre gondolnak. Jó? Tehát maguknak ezt tudni kell, nehogy félreértsék, amikor azt kérdezik, hogy mi a rendszer első saját frekvenciája, a legkisebbre gondolnak, mert ez a legveszélyesebb. Jó? És akkor még egy képlet csak a végére. Nem akarom felhúzni a lengésképeket, hogy ezt miért hívják lengésképnek, ez majd a példánál kiderül, ez tulajdonképpen a saját vektoroknak megfelelő fogalom. Azt pedig ebből kell kiszámolni, hogy be kell helyettesni a k-adik saját értéket, a saját frekvenciát, megszorozni az ak lengésképpel, és akkor ebből ki lehet számolni az a1-et, az a2-t és az an-et. Jó, tehát így szépen ezek a lengésképek, ez tulajdonképpen a saját vektoroknak megfelelő fogalom, ebből is annyi van, ahány saját frekvencia, ez nagyon szemléletes lesz, jó? Majd az ingánál is fogjuk látni, itt van az a legkisebb saját frekvencia, amivel rezeg, jó? Ez lesz az alfa 1. Következő órán szépen végigszámoljuk a kettős ingát, de addigra csinálnak már gyakorlaton is rugóláncot, meg egyebeket, tehát ilyen egyszerűbb példákra meg fogják oldani. A lengés képben persze abból végtelen sok van, konstanszorosa is jó megoldás, az első elemét szokták egynek választani, de hát ezt majd a következő órán szépen megbeszéljük. Jó? Köszönöm szépen a figyelmüket!